Mai igehirdetésünk Sámuel második könyvének a 12. fejezetéből vettük. A 12. fejezetben az első 7 verset olvasom fel. Elküldi azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemenvén hozzámondané ki, két ember vala egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felett a sok juhai és ökrei valának, a szegénynek pedig semmilyen nem vala, egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált vala, és felnevelkedett nála gyermekeivel együtt, saját falatjából evett és poharából ivott, és keblén aludt, és néki olyan vala, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ökrei közül és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment vala, hanem elvevé a szegénytől az ő bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjede Dávidnak haragja az ember ellen, és mondanátának, él az Úr, hogy halálnak halálfia, az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig 4 annyit kell adnia, mivel hogy ezt mivelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izraelnek Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged Saul kezéből. Kemény szavak ezek, amiket Nátán mond Dávidnak, olyan emberről hallunk ebbe a történetben, akit jól ismerünk. Dávid nevét általában Isten szabadításaival összefüggésbe szoktuk emlegetni. Ő az az ember, ő az az uralkodó, akihez a szent írás méri, hogy egy király Isten szerint vagy Isten előtt utálatos módon élt és uralkodott-e. Dávid volt az etalon, az Isten szíve szerint kiválasztott és elhívott király. Ő, aki látta és megtapasztalta az Úr csodáit, akit egészen fiatalon, sokak által megvetett és lenézett volt Dávid, Isten mégis őt hívta el. Nátán emlékezteti is mind erre Dávidot. Ő volt az az ember, akinek Isten megadta, hogy Szilárd királysága lehetett, és a nép előtt megélhette Isten hatalmát, megmutathatta Isten erejét. Mégis a Szentírás nagyon reálisan, valóságosan állítja elénk Dávid alakját, mint ahogy minden más bibliai szereplő alakját is. Az ő életén keresztül látjuk, hogy milyen az, amikor valaki, aki Istent ismert, Istent követő ember volt, és elbukik. Elbukik szégyenletesen, nagyon mélyre visszacsúszik a sáros gödörbe. Ugyanis nincs különbség hívő és nem hívő ember között, hogy egy adott esetben bármelyikünk elbukhat. A hívő embernek sincs semmilyen garanciája arra, hogy bukások nélkül élheti végig az életét. Isten kegyelme lehetőséget ad nekünk ugyan arra, hogy már ne kelljen elbukni, ne kelljen bizonyos vágyak, szokások rabságában élni. Ám ha ezzel a szabadsággal nem élünk, akkor ugyanúgy elbukunk, mint ahogyan bárki más. Dávid esetében nyomon követhetjük nagyon világosan ennek a bukásnak a menetét. Egyrészt azért fontos erről beszélnünk, mert a Szentírás is ezt a példát hozza elénk, ezt a történetet. Másrészt pedig nagyon sokszor találkozhatunk akár hívő emberként, vagy akár hívő embereknél is, hogy Istent keresőként nagy mélységekbe kerültek. Megfogalmazódhat bennünk az a kérdés, hogy bizonyos helyzetekből van-e felfelé út? Bizonyos mélységekből ki tudunk-e jönni, vagy ki tudunk-e kerülni? Nem kerültünk-e nagyon messzire Istentől? Nem fordult-e el tőlünk az Isten? Ennek a történetnek a háttere az, hogy Dávid, amikor észreveszi ezt az asszonyt, Betszábét, tulajdonképpen nem azt csinálta, amit csinálni kellett volna neki. A seregei harcolnak az amóniak ellen, de Dávid fővezérként és királyként nem áll ott a seregei élén, valamilyen oknál fogva nem tudjuk, hogy miért nincs a helyén. Nagyon fontos dolog az, hogy a helyünkön legyünk. A legtragikusabb, vagy a legkellemetlenebb dolgok akkor történnek meg az életünkben, amikor nem vagyunk a helyünkön. Ehhez fizikailag, ugye tavasszal egy nagyon tragikus történettel találkoztam kiadásokban, amikor egy fiatal asszony, miután elaludtak a kicsi gyerekei, átment elintézni a közértbe a vásárlást, mire hazament, leégett a háza, hát a gyerekeivel együtt. Tehát nagyon fontos, vagy nem vagyunk a helyünkön autóvezetés közben. Gyakran lehet látni, hogy ugyan fizikailag ott ül a vezető a volán mögött, de telefonál. Tehát szellemileg nincs a helyén. Nagyon sok baleset történik ebből, akár halálos kimenetelű, de elég az, ha csak az ember összetöri magát és az autóját. Tehát nagyon fontos az a dolog, amit itt elénk hoz a Szentírás, hogy Dávid nem volt a helyén, és ez lehetőséget teremtett arra, hogy olyan helyzetbe kerüljön, ahol nagyon-nagyon erős kísértés érte őt. Ugye a kísértés persze az még nem bűn, még nem Istentől való elfordulást jelent. A Luther használ erre egy képet, azt mondja, hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a kicsi madarak ott röpködjenek a fejünk körül, de azt már igen, hogy a fejünkön egy szép kis fészket rakjanak. Hát igen, értjük Luther képét, és az is döbbenetes, ahogyan Nátán azt az egy tőmondatot elmondja a királynak, Dávidnak, nagyon röviden mondja azt, hogy te vagy az az ember. Olyan ez, mint egy éles pengéjű kard. Nem az, ahogyan lecsap egy kard, hanem olyan nagyon, nagyon finom, nagyon elegáns, egyetlen vágással csontot is elvág, amikor ezt mondja, hogy te vagy az az ember. Te azt gondoltad, hogy másról van szó, tévedtél, rólad van szó. A te életedet mérte meg, és találta könnyűnek Isten. Kifelé királyként nem tudtad megőrizni a pompát, a látszatot, a tekintélyedet, mert hogy Isten nem a látszatot méri. Ugye lett volna Dávidnak lehetősége arra, hogy másként cselekedjen, nem vette észre. Ez nem az egyetlen személy a Szentírásban, Dávid, más olyan szereplővel is találkozunk, aki hasonló utat járt be, hasonló mélységet éltek át, mint amilyet Dávid élt ebbe a történetbe. Voltak olyanok, akik Isten nem ismerve járták meg a mélységeket, aztán voltak olyanok is, akik Istent ismerték ugyan, mégis nagyon-nagyon mély pontra kerültek. Ilyen személy volt mondjuk Mózes, aki szeretett volna javítani a népe sorsán, látta azt a nyomorúságot, amelyet megéltek nap, mint nap rabszolgaként is, és gyilkos lett. Utána pedig el kellett bujdosnia, és ebből a mélységből hívta őt el Isten. Emlékezzünk az égő csipke bokorban kijelentett nevezte magát Isten, és azt mondta Mózesnek, hogy vagyok, aki leszek. Ugye nem így fordítottuk, de tulajdonképpen ez az értelme. Vagyok, aki leszek, vagyok, aki veled leszek. És így lett a nép szabadítója, és Izrael történetében a legnagyobb csodáknak a tanúja volt, és a közvetítője lehetett ezek után is Mózes. Vagy Isten személyes megbízásából történt Saulon. Saul, aki később Pál apostol lett, és halálra üldözte Krisztus követőit, és miután megszólította őt, Isten megváltozott életű emberként már, bár nem győz szégyenkezni a tettei miatt, és Istentől bocsánatot kérni mindazért a gonoszságért, amit előző életében működött, mégis Isten ilyen magasra emelte, miután megbocsátott neki mindazért, amit tett. Ábrahámról is tudjuk, hogy már az Istennel való szövetségkötés után teszi majdnem paráznává a feleségét, csak azért, hogy a saját bőrét mentse. És végül Péter tagadására is emlékezünk, aki fogadkozik, hogy Uram, mindenbe veled leszek, ha kell, akár meg is halok, érted, és utána háromszor megtagadta őt. Tehát visszatérve Dávid történetére, a bűn, amit erre a fogalomra a Szentírás több szót használ, többek között azt jelenti, hogy célt téveszt. Én az államvizsgámon soha nem felejtem el, azt kérték tőlem, hogy egy szóval mondjam meg, hogy mit jelent a bűn. És akkor az jutott eszembe éppen, hogy az Istentől való elidegenedés. Tehát nem csak ez a bűn, hanem azt is jelenti nagyon találóan, hogy céltévesztés. A kívánság mindig azt festi az ember elé, amit nagyon szeretne megszerezni. Dávid is így gondolkodott, így érezhetett, hogy mondjuk olyat látott, amit minden áron szeretett volna megkapni, és már érezte is az öröm, boldogság ízét, amit hamarosan el fog érni. Igen, nem csak a szerelembe lehet ilyen fiatalok között, hanem lehet ez akár egy pozíció megszerzése, vagy egy hatalmi pozíció megtartása is lehet ilyen. Egy barátság, egy kapcsolat megszerzése, bármi, sok minden lehet ilyen. Történetünkben Betszábé volt az. Amikor az emberben a kívánság felül kerekedik, akkor nem látja, vagy nem akarja látni mindazt, ami ennek a következménye lehet. Azt szoktuk mondani, hogy az ember tudata beszűkül, olyan, mintha krízis helyzetbe kerülne, arra az egy dologra koncentrál, és nem látja a fától az erdőt. Tehát Dávid sem foglalkozott ilyesmivel, sőt, amikor megtörtént a gyilkosság, akkor se gondolt rá. Nátán szavain keresztül azonban világossá vált számára, hogy mit tett. Ez az a pillanat, amikor megértette. Pontosan tudta, hogy mit tett azonnal Dávid, amikor Isten megszólította. Nem védekezik, nem próbál ellent mondani, rájön, hogy itt már nem arról van szó, hogy valaki kívülről megvádolja őt, hanem belülről a szívében ébred fel az a bűnbánat, amit nem lehet magyarázni. Amit Nátán megfogalmaz, az, hogy elsősorban Isten ellen vétkezett. Miért? Hát azért, mert Isten őt egy feladattal bízta meg. Azzal a feladattal, hogy tegyen nyilvánvalóvá maga körül a világban Isten dicsőségét, az élők között. Adott neki ehhez erőt, adott neki hatalmat, adott hozzá bölcsességet is, hogy Istenre mutasson bele. Ezért tette őt Isten uralkodóvá, ezért kente fel királlyá, és Isten nevét feketítette be Dávid. Sőt, nyilvánvalóan más embereket is megbántott, hiszen megölte Uriást, aki nem beszél arról, hogy az ő leghűségesebb hadvezére is volt, halálba sorolta, vagy sodorta, tehát Isten ellen vétkezett. Ez a történetet a Szentírásban úgy látjuk, hogy a bűn és az Istentől való elidegedés anatómiáját vázolja fel előttünk. De nem csak a bűnbeesést, nem csak a bűn anatómiát láthatjuk ebből, hanem Isten kegyelméről is ad nekünk, felvázol előttünk egy képet, egy lehetőséget, egy útvonaltervet ad elénk. Ezt most azért mondom, mert mindig előveszem, amikor valahova készülök az ismeretlenbe. Tehát a megtartás képét, a megtartás mechanizmusát, működési elvét is lehet látni ezen a történeten keresztül, ami legalább annyira szól Isten megmentő kegyelméről és szeretetéről ez a történet, mint az Isten ellen való vétekről. Amikor Dávid megérti Nátán szavain keresztül, hogy mit tett, és hogy valóban ő az, akiről ez a példabeszéd szól, akkor először is elismeri azt, amit tett. Nem próbálja mentegetni magát, azt gondolom, hogy talán valamennyien ismerünk olyan embereket, vagy éltünk már meg magunk is hasonló mélységeket ilyen módon, akár azért, mert a bűneink miatt jutottunk ide, de nem csak a bűneink miatt juthatunk nagyon mélyre, más okokból is. A gonosz előszeretettel mondja nekünk, hogy az a mélység, amibe kerültünk, az már túl messze van Istentől. Nincs visszaút. Isten viszont figyelmeztet bennünket időről időre, mert a kegyelem, ugye, a kegyelem nála van. Krisztus keresztje nem egy olcsó dolog, Jézus nem azért szenvedett kínhalált, hogy az elvesszen, hanem azért, hogy nekünk legyen lehetőségünk arra, hogy megmaradjunk, hogy visszajöhessünk. Marad egy ösvény számunkra, amely kivezet bennünket abból a mélységből, ahova hát akár szándékosan, akár rajtunk kívülálló okok miatt, de belekerültünk egy örvénybe. Dávid is, amikor elhangzik ez a példabeszéd, nagyon világosan, sőt, a szükségesnél keményebb módon látja, amikor másról van szó, hogy hogyan kell elítélni azt az embert, aki ilyen bűnt követett el a szegényen. Szemben halállal lakoljon. Gyorsan kimondja ezt a szentenciát, ám azt nem veszi észre, hogy az ő életébe nem csak egy bárányról volt szó. Valakinek a feleségét vett el, és utána nyomban megölette a férjet is. Igen. Jézus beszél erről a tipikus esetről, amikor azt mondja, hogy másnak a szemében az ember hamarabb észreveszi a szálkát, mint saját szemében a gerendát. Tehát nem azt vesszük észre, vagy nem akarja észrevenni, hogy ő sokkal nagyobb bűnt követett el. Az úgy rendben volt egy király életében. A király mindent megengedhetett magának. Életek felett dönthetett. Dávid király is. Óriási sikereket ért el a hadvezetésben, államot alapított, Isten királyságát a földön megteremtette. Nagyját tette Izrael népét, a hatalmát és az Izrael országát, tehát úgy gondolta, hogy mindenhez van neki hatalma, egészen addig, amíg Isten rá nem mutatott arra a gerendára. Azt gondoljuk, azt olvassuk a Szentírás, hogy Isten kegyelemből rámutat az életünk gerendáira, és ezzel mintegy felkínálja, mint ahogy Dávidnak is felkínálta a megtérés, az új élet kezdetének a lehetőségét. Istennél nincs lehetetlen. Azért nem merünk sokszor szembenézni ezzel a hatalmas kegyelemmel, mert úgy tűnik, hogy túl sok ahhoz, hogy felvállalhassuk. Mert azt érezzük, hogy amit tettünk, azt nem lehet helyrehozni, nem lehet megváltoztatni. A mi tettünk, a mi tévelygésünk olyan hatalmas, olyan sebeket kellene Istennek begyógyítani, amik emberek által begyógyíthatatlanok. Olyan életeket kellene egészen újjá építeni, formálni, amik szerintünk véglegesen és végletesen szétestek. De Isten embereket tud újjá alakítani kegyelemből. Olyan embereket, akik nagyon gyalázatos módon éltek, képmutatóan, sokszor és sok mindenben. Az az ember is megláthatja, megbánhatja Isten előtt életének a bukásait, akár jól látható bukás volt, akár titokban, és soha nem derült volna ki az emberek számára az ő gonoszsága, ha nem tér meg Istennel való közösségbe, az is bocsánatot nyer. Ami azt jelenti, hogy ha valaki, ahogyan Dávid, teljesen siketté vált lelkileg, akkor sem esik ki Isten kegyelméből. A büntetést Isten nem csak, hogy elveszi az ember életéből, bizonyos esetekben a bűnbánó embertől az ítéletet is elveszi, megmenekíti. Az is lehet a Dávid történetein keresztül, hogy következmények nélkül élheti az életét a bűnbánó ember Istennel való közösségbe. Tehát az ember életéből nem mindig, itt például a Dávid életében voltak következményei az ő tévelygésének, az ő tettének, mert Betszabé és az ő közös gyermekük meghal, és Dávidnak el kellett ezt a szörnyűséget hordoznia egész élete végéig. De visszatérve, amikor Dávid magára ismert, és már nem akart más embert megbüntetni, rájött, hogy nagyon is nehéz lenne nála bűnösebb embert találni, aki újra, meg újra Isten bocsánatát kéri, emlékszünk arra az időszakra, Szent Írásból, és Dávid megpróbált belenézni abba a tükörbe naponta, amit Isten eléje tartott, és megpróbált bocsánatot kérni Istentől azért, amit ő tett. És ezután már képes volt megbocsátani mások bűneit is. Az az ember, aki bele tud nézni abba a tükörbe, amit Isten tart elé, és meg tud bocsátani neki Isten, hogy érzi Isten bocsánatát, az képes őszinte kapcsolatot, igazi kapcsolatot teremteni a bűnös emberekkel. Máté 18. fejezetében Jézus szól a megbocsátásról. Bocsánat, hogy kikeresem gyorsan. Amikor azt mondja, hogy nagyon helyesen tanácsolja nekünk, hogyha valaki ellenünk vétkezett, akkor először beszéljük meg négy szem közt. Ne ítélkezzünk. Ne próbáljuk meg azokat a tüskéket, amit belénk szúrt valaki, egyre mélyebbre engedni, hogy egyre mélyebbre fúródjon egészen az elevenet. Azt mondja az Úr Jézus, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dolgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet, vagy kettőt, két-három tanúvallomásával erősítessék meg minden szó. Tehát azt mondtuk, hogy a megbocsátás az, hogy ha valaki most megkérdezne, valakit megkérdezne közülünk Isten igéje, egészen egyszerűen, egészen személyesen, hogy van-e valaki, akitől bocsánatot kellene kérni, akinek fájdalmat, sebeket okoztunk, vagy az, akinek meg kellene bocsátanunk, de nem tudunk megbocsátani, mert olyan mélyen megbántott bennünket, hogy azt már nem lehet, megbocsáthatatlan, nem lehet elfelejteni. Azt mondja itt nekünk Isten, hogy az ellene elkövetett bűnöket megbocsájtja nekünk. De amit a másik ember ellen követtünk el, azt addig nem tehetjük le elé, amíg nem kértünk bocsánatot attól, aki ellen vétkeztünk. Természetesen ebben benne van a megbocsátás is. Nem mondhatja egyikünk sem, hogy nem bocsátok meg, mert ez a bűn megbocsáthatatlan. Hiszen azt imádkozzuk a mi atyánkban, hogy úgy bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát Isten erre hívja föl a figyelmünket, hogy ő megbocsát nekünk. A kegyelem az nála van, és ingyen osztja nekünk. De mi is úgy cselekedjünk, ahogyan erre bennünket az Úr Jézus tanított ebben az imában, mert amikor a tanítványok nézték, hogy Jézus imádkozik, és arra gondoltak, hogy ilyen jó lenne, ha ők is tudnának imádkozni, és megkérték az Urat, akkor az Úr Jézus nagyon röviden az eszenciáját foglalta össze ebben a mi atyánkban, az Úrtól tanult imákban, annak, amit Istennel és az embertársainkkal együtt él, és együtt éléshez szükséges alapvetések. Ez a tíz mondat, amit a mi atyánkban elimádkozunk mindig. Tehát vannak bennünk olyan sebek, olyan görcsök, amiket csak Isten tud feloldani, csak ő tudja meggyógyítani, ahogy Dávidnak is megadta az újrakezdés lehetőségét, mégpedig olyan hatalmas kegyelemmel, hogy Dávid ezután is mérce lett a Szentírásban, a Bibliában, Istenhez való hűség mércéjeként emlegetjük, és azt mutatja nekünk ez a történet, hogy az Úr, az örökkévaló maga mögé dobja a bűnbánó ember bűneit, nem emlékszik rá, nem tartja számon, és nincs itt semmiféle kitétel, vagy feltétel, hogy bizonyos bűnöket elévihetünk, kicsi bűnöket nem is kell, mert nincs kicsi bűn, és nincs nagy bűn, és nincs olyan bűn, aminek van határideje, hogy 5 év után elévül, de 5 éven belül még az Úr megbocsát nekünk, hanem a számát sem tartja száma. Nem azt, hogy egyszer vétkeztem, Isten megbocsátott, ó, de most akkor már másodszorra is elkövettem valamit. De azt mondja az Úr Jézus, hogy hányszor kell megbocsájtani, 7-szer, és mondja Péter, de aztán az Úr azt mondja neki, hogy még 77-szer is. Tehát nincsen se szeri, se száma annak. Istenhez lehet vinni a bűneinket, hiszen tudja ő, hogy emberből vagyunk, és nem tudjuk, azaz, aki a földön jár, annak poros lesz a lába, de meg lehet mosni ezt a, le lehet mosni magunkról. Tehát az Úr nincs olyan mélység, nincs olyan nyomorúság, amiből ki ne tudna emelni, de ezt meg kell neki engednünk. Meg kell engedni, hogy kihozzon bennünket ezekből a mélységekből, és amikor bűneink szomorúságából tovább látunk, amikor azt látjuk, hogy a mélységből, a sötétségből kijöhetünk, mert van egy igazi világító test, Isten adott nekünk, megváltott Jézus keresztje, világít, azt mondjuk, hogy az egyik oldala a keresztnek, a sötét, a megfeszített Krisztus van rajta, de a másik oldala ragyog. Ragyogó világítótest, lámpás azok számára, akik nem akarnak a sötétségben maradni, akik bátran elindulnak Jézus felé, és a megkötözöttségek helyére szabadságot kínál nekünk az Úr kegyelemből, hit által, és nem kíván érte semmit, csak azt, hogy elhiggyük. Isten ajándéka ez. Mert a mi városunk a hegy tetejére épült, ahol megtartatunk, azaz mindenki láthatja, nincs benne semmiféle titok, nem rejthető el benne sem a bűnünk, sem a szennyesünk, sem a dicsőségünk, mert ez a vár, ez a város, ahol mi lakunk, Jézusra épült, ez a szikla pedig bevehetetlen. Isten áldjon meg bennünket, ezzel a gondolattal szeretnék elbúcsúzni a mai Isten tisztelet után. Amen.